Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, és titeket így gyermekek természetesen. Megszokhattátok, hogy így az Isten tisztelet elején néhány szóban hozzátok fordulunk. Lehet, hogy ezt a történetet, amit én most elétek tárnék, már ismeritek. De arra gondoltam, hogy talán nem mindannyian, és ennek a gondolatkörnek a fontossága viszont annyira nagy, hogy mindenképpen szóba kéne állnunk ezzel. Éppen a most ködösen tanult szombatiskolában volt egy biblia szöveg, és ebből szeretnék kiindulni. Így hangzik, a hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész. Ugye mindannyiunkat megkísért a tódítás vagy lódítás kísértése, hogy egy kicsit mást mondjunk, mint ami valóságos, és magunkat olyan színben és formában tüntessük fel, hogy az kedvező benyomást keltsen. Hát képzeljétek el, hogy volt egyszer valahol a hegyek között egy pásztorfiú. És ez a pásztorfiú nagyon unatkozott. Ugye mit lehet csinálni? Ott legelteti a birkákat, azok különösebb sok bajt nem csinálnak, ezért neki valamivel le kellett foglalnia magát. És úgy gondolta, hogy megtréfálja a falusiakat, és elkezdett üvöltözni, hogy farkas, farkas, farkas. Erre aztán a falusiak összeszaladtak, hogy majd a farkast elkergetik, hát nem volt senki. Nem volt ott egyetlen fia farkas sem, ez a fiatal ember meg jót mulatott a falubeliek hiszékenységén. Aztán telt múlt az idő, megint rátört az unalom, újra kipróbálta, hogy vajon még egyszer rászedhetők-e ezek a falusiak. Hát ezek a falusiak igen jó hiszemű emberek voltak, és amikor azt üvöltözte, hogy farkas, 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 akkor megint kijöttek botokkal, meg mindenféle szerszámmal, hogy a farkast elkergessék. És a történet úgy fejeződik be, hogy egyszer tényleg eljött a farkas, és elkezdte szaggatni a birkákat. Ez a fiatal ember pedig most már kétségbeesésében és a saját életét is féltve újra elkezdett kiabálni, hogy farkas, 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 de senki a fülebotját nem mozgatta. Úgyhogy szinte az összes birkát összetépte a farkas, és ez a fiatal ember is alig tudta az irháját menteni. És amikor kijöttek a falubeliek, mert azért csak híre ment annak, hogy milyen pusztítást végzett a farkas, látták a szörnyű kárt, a fiatal ember pedig megpróbálta valamilyen szemrehányó hangot megszólaltatni, hogy kiabáltam, hogy gyertek ki, mert farkas, farkas, és ti nem jöttetek. Amikor valaki nem mond igazat, egyszer, kétszer, háromszor, utána már nem hisz neki senki. Még egyszer elolvasnám ezt a Biblia verset. Nagyon-nagyon súlyos következményeket fogalmaz meg itt a Biblia. A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész. Tehát legyetek mindig igazmondók. Én sokszor tapasztaltam, hogy amikor igazat mondtam, előfordult, akkor többnyire, mert nem szeretek, egyszer nem is tudok hazudni, mert rögtön lelepleződök, elvörösödök, vagy valami történik velem, és rögtön mondják, hogy. Egyszer megpróbáltam, amikor lenszánkoztunk a Dunaparton, volt egy ilyen nagy csúnya vasszánkom, és az óriási lendülettel ment, és bement a Dunába. És nekem bele kellett mennem a vízbe, hogy kiszedjem, mert hát ugye, hogy megyek haza szánkó nélkül. És amikor hazamentem, mondtam, hogy hát fönn voltam a hegyen, és beleléptem egy gödörbe, azt jéghártya fette, és én csuron víz lettem. Te a Dunán voltál, mondta anyukám. Hát mit volt mit tenni? Persze a Dunánál voltam, igen. Aztán utána a nagy ijegység úgyis elvitte a haragot, mert engem most meg kellett meleg vízben fürdetni, stb. Szóval az igaz beszéd, az mindig jóra fordul. Aki hazudik, az pedig előbb-utóbb lelepleződik, és azt mondja a Biblia, hogy a hazug, aki hazugságokat beszél, elvész. Tehát az Isten egyetlen lehetséges megoldást kínál. Légy minden helyzetben igazmondó. Még akkor is, ha rosszat tettél, vállalt fel, legfeljebb egy kicsit megsimogatják a buksidat, aztán utána majd a tanulságok megérlelődnek valahol. Tehát légy igazmondó, mert az örök életre visz. Kedves testvéreim, miután én itt a hirdetésekbe magam is beszálltam, és elmondtam néhány keresetlen szóval, hogy elindítottunk egy sorozatot, aminek a fontosságáról nem nekünk kell meggyőződni, mert maga a bizonságtétel fogalmazza meg, hogy a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, az a jellemépítés. És én ennek kapcsán az egyik szombatiskolai kérdés egyik elemét is beépítve szeretnék néhány keresetlen szót szólni. Tudnék, felvetném azt a kérdést, ami nyilván önmagában hordja a választ is, hogy a megtérés, ugye a jól ismert görög szó alapján, a gondolkodásmód megváltozása. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az értékrend megváltozása. Hogyha az értékrendem megváltozott, akkor el kell fogadnom, hogy a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, az a jellemépítés. Akkor ez eleve meghatározza a fontossági sorrendeket, mert ami a legfontosabb, az elé nem nyomulhat semmi. És így folytatódik ez a bizonyos idézet, hogy ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint éppen most. Két leg, két felső fog egyetlen mondatban a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, és ennek a szorgalmas tanulmányozása soha nem volt ilyen fontos, mint éppen most. Én úgy gondolom, hogy amikor egy ember éli az életét, akár magát hívőnek nevezve, nagyon sok dologgal foglalkozik. És a Szentírás mégis rendkívül fontosnak tartja azt, hogy miközben sok tennivalónk van, legyen egy nagyon világos és egyértelmű fontossági sorrendünk is. És ebben a fontossági sorrendben valóban az kerüljön az első helyre, ami a legfontosabb, és utána lehet más dolgokkal is foglalkozni. Szoktuk idézni Márta és Mária példáját, akiről azt mondja a Biblia, hogy sokra igyekszel, mondta Máriának. Tehát sok tennivalód van, és ezek fontos dolgok. De egy a szükséges dolog. Megint a fontossági sorrend. A Nikodémussal folytatott beszélgetésben azt mondja Krisztus, hogy aki inkább szeret valamit. Ez is a fontossági sorrendekre utal. Inkább szereti valaki a világosságot, mint a sötétséget. Eleve arra utal, hogy egy Krisztushoz térő embernek az értékrendje megváltozott, és a világosságot tekinti mindennél fontosabbnak, ahogy Mária Krisztust választotta, egy olyan dolgot, ami aztán jutalmazás szempontjából el nem vétetik tőle. Sokra igyekezhetünk. Volt egy, hogy egészen konkrét legyek, egy egész érdekes beszélgetésünk valamikor az unió képviselőivel, és volt egy szünet, amikor úgy mindenféle kötetlen beszélgetés is kibontakozott, és hát én nem tudom, mi szállt meg akkor, de én feltettem azt a kérdést akkor, hogy nem gondoljátok, hogy a nők felszentelésének a kérdése az nem a legfontosabb dolog? Nem ezzel kéne egy küldetéssel rendelkező világközösségnek foglalkozni? Sok ezer oldal, sok ezer munkaóra, sok ezer tanácskozás, és még mindig sehol nincsenek, vajon nem árnyékra vetődés ez? Mennyi értékes lehetőség folyik ki egy közösség kezéből, életéből, miközben olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek nem elsődlegesek, nem üdvösség kérdése. És úgy gondolom, hogy ebben a különleges viharos időkben mi is beletévedhetünk eféle csapdákba, és foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyek nem a legfontosabbak. Miközben a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, és súlykolni fogom, nem fogtok ennek a befogadás elől kitérni, a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, a jellemépítés. És ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint most. Rajtam itt a múltkoriban számon kértétek, persze nagyon rendesen, tisztességesen, nincs semmi baj ezzel, hogy én nem beszélek a proféciákról. Azért, mert ha proféciákról beszélek jellemépítés nélkül, és a hitáltali megigazolás gyakorlati képviselete nélkül, a proféciák ilyet embereket teremtenek. Mert jaj, mi lesz velem, Krisztus visszatérése már ennyire közel van, én meg hol vagyok. Proféciákról akkor érdemes beszélni, hogyha ez a két dolog egyensúlyban van. A jellemépítés, a Krisztus országára való készülés. Akkor ha látom a jeleket, akkor felemelem a fejemet. Miközben, ha látom a jeleket, és amúgy a személyes életemben nem készülök, akkor egyre inkább elhalok a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik majd bekövetkeznek. És néhány dolgot szeretnék ezzel összefüggésben elétek tárni. Talán a múlt alkalommal kitértünk rá, de most engedjétek meg, hogy újra felidézzem Ézsaiás könyvének a 60. fejezetéből. Az első néhány gondolat a mostani idei generálkonferencia jelmondata. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod. Nekem alapvető problémám az, hogy ez a közösség mivel világít. Tudom, hogy az adventista egyház az Isten egyháza, és nincs 8. gyülekezet, de úgy gondolom, hogy a fontossági sorrendek megváltozásakor a misszió tartalmát tekintve sincs a maga helyén. Mert én elmehetek és tarthatok sok százezer bibliaórát és előadást, és jöhetnek emberek, de ha nem mutatok gyakorlati példát, és gyakorlati iránymutatás sincs az én üzenetem képviseletében, akkor az Isten üzenete iránti immunitást fogom az emberekben kialakítani. Egyfajta szembehelyezkedést vagy ellenállást. Mert van valami, ami nagyon szép, de nem tudok vele mit kezdeni. És ez az ige nem vonatkoztatható el, a most idézett ige, az utána következő gondolatoktól, mert így hangzik, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mi a világosság forrása? Hogy az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És akkor majd népek jönnek hozzád, a néked feltámadt fényességhez. Enélkül proféciákról beszélni, enélkül üzenetet hirdetni, hát hogy is mondjam, kétes értékű vállalkozás. Amikor én ilyen egészségügyi előadásokat tartok, majdnem leszedik a fejemet, amikor megmaradok elméleti síkon. És nem mondom meg, hogy mit reggeliztem ma, mit ebédeltem ma, és mit vacsorázok majd ma, mert nekik az kell, hogy ami igaznak tűnik, annak lássák a gyakorlati megvalósíthatóságát, mert különben az egész nem ér semmit. Nem egyszer keltettem csalódást én is emberekben, amikor nem mondtam meg, hogy mit reggelizek. És ugyanígy csalódást kelthetek emberekben, ha nem mondom meg azt, ha egyáltalán látszik rajtam, hogy mi az életem titka. Hogy én miért vagyok más, mint mások, és miért követek más értékrendet, és miért fontosabb ez a bizonyos rangsor, mint sok egyéb, amit az emberek fontosnak tartanak. És felvetődött bennem egy alapvetően nehéz kérdés. Honnan tudjuk, hogy a mi fontossági sorrendünk helyes? Honnan tudjuk, hogy mi a Bibliát ihletetten értjük? Honnan tudjuk? Hát néhány szempontot megemlítenék, ami támpontként, segítségként szolgál. Egyrészt azt mondja a Korintus beliekhez írott első levélben, ezt az ígét keressük ki a Bibliából, a Korintus beliekhez írott első levél, második fejezetéből idéznék. Súlyos szavak vannak ebben az idézetben is, és az ember úgy van vele, hogy ezeken szívesebben inkább átlép. Azt mondja a második fejezet 13. versétől. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Ha én nem helyes értékrendet követek, ez is egyfajta téveigés. Azt jelenti, hogy a fontossági sorrendek nincsenek a maguk helyén. Nem merem ezt így kimondani, hogy az érzéki ember értékrendje rossz, mert hogy valószínűleg rossz. Az érzéki ember az a valaki, a testi ember, aki nem született felülről, legalábbis a gondolkodás módja nem változott meg, hogy lelkiekhez lelkieket szabjon. Nem mondja ki, hogy bolondság, de az értékrendje és az abból táplálkozó gyakorlat bizony rácáfol arra, amit a szájával vall. Mert hogyha én nagyon fontosnak tartok valamit, már pedig erről beszéltünk, akkor az elméletben és gyakorlatban a legfontosabb helyen marad. Honnan tudom, hogy én helyesen értem az ígét? Hát szeretném felidézni csak úgy szóban a Korintus beliekhez írott, nem a Tesszalonika beliekhez írott második levelet. Ez egy profécia. Csak azért mondom, hogy időnként azért megszólaltatom a proféciát. És azt mondja, hogy a téveigés erejét bocsátja Isten emberekre. Hozzátenném, hogy nem az Isten bocsátja a téveigés erejét, hanem ez egy okhatározói mellékmondat, ahol valamiből valami következik. Ha én valamilyen hibás lépést teszek, akkor annak megvannak a konzekvenciái. Itt erről van szó. Valaki nem fogadja be az igazság szeretetét. Az igazság szeretete azt jelenti, hogy én az igazsággal elkötelezettségi közösségben vagyok. Tehát nem csupán elméleti ismeretként fogadom el azt, ami igaz, hanem aláállok annak a teljes konzekvencia együttesét is felvállalom, mert hogy én az igazságot Krisztusban ismertem meg, aki maga az igazság, és én érzelmileg is kötődök ahhoz a valakihez, aki engem szeretett, és az általa képviselt igazságot most már bizalmi alapon a magaménak tekintem. És ez meghatározza a sorrendeket. Ha én elméletileg fogadom el az igazságot, nem biztos, hogy a fontossági sorrendek követik. Rád vonatkozik, meg rád, tudom, hogy igaz és helyes, de én még mindig nem köteleztem el magam, és ez rettentő ellentmondásos helyzeteket teremt. Tehát mi kell ahhoz? Befogadni az igazság szeretetét üdvösségemre. Az igazság szeretetét. Olyan megdöbbentő volt olvasni az egyik könyvben, hogy a világ összes érve, és az összes professzor együttes véleménye is lepereg rólam, ha nem tudok érzelmileg közösséget vállalni a mondani való tartalmával. És ez a Bibliára vonatkozóan is igaz. Ha én nem tudok azonosulni, nem tudok akár érzelmi, eszmélyi és érzelmi közösséget egyaránt vállalni azzal, amit a Biblia képvisel, akkor szerelmeskedő énekként veszem ajkamra, de a szívem nyereség után jár. Mert az ember olyan furcsa szerzet, hogy ezt a kettősséget képes hosszú távon magában hordozni. Elfogadok valamit igaznak, és csinálok mást. Ez egyfajta lelket megölő, a lelkiismeretet kioltó magatartási forma, mert állandóan meg kell magyaráznom különböző ideológiák teremtésével magamnak azt, hogy ami igaz, azt miért nem csinálom. Tehát ezért az igazság szeretete az egyetlen viszonyulási mód. Az igazság elmélete ez kevés. Lenyomni apologetikus vitákban a másikat kevés. Az igazság szeretetét kell befogadni üdvösségemre. Mert különben a téveigés ereje. Hozzáteszi, és ezt a szót is szeretném azért hangsúlyozni, nem hogy riogassak, hanem azért, hogy ez a maga helyén legyen, akik elvesznek, hozzáteszi a Biblia. Akik nem fogadták be az igazság erejét üdvösségükre, azok elvesznek. Nem csak tévejegnek, hanem ez egy céltévesztéssel együtt járó út, amiben, hogyha az ember kitart, akkor valahol egészen furcsa véget ér. A múltkor hallottam egy érdekes bizonyságtételt, az egyik munkatársunk azt mondta, hogy volt az életének egy olyan korszaka, amikor az igehirdetések pusztán kötelességszerűen hagyták el az ajkát. És hazajött és felvette egy zsíros kenyeret, mondom én példának valami ennivalót, és leült tévé elé, amikor már lement a nap persze. Ez közvetett módon a fontossági sorrendeket is jelzi. Valamit kötelességszerűen letudtam, és ennek az ellenkezője pedig az, amit Pál fogalmaz meg, hogy imádkozzatok egyszer, s mint mi érettünk is mondja, hogy Isten nyissa meg az íge ajtaját. Ha nem nyílik meg az íge ajtaja, és a Krisztus titka nem nyilvánul meg, akkor én az íge elméletével találkozom. Csak az íge képviselte Krisztussal nem. És az igazi változások ott következnek be, amikor egy ember Krisztussal találkozik. Azt mondja Pál, hogy ő törvényben igazság tekintetében fedhetetlen volt. Senki kifogást nem talált az ő életvitelében a formákat tekintve. Azt mondja a Biblia, hogy a végidő keresztényénél megvan a kegyesség látszata, annak ereje nélkül. Viszont valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek. Ez az, amikor valakinek az értékrendje nem csak elméleti síkon, hanem a valóságban, a személyes élet síkján is megvalósul. Szóval a kegyesség látszata annak ereje nélkül. Mindenő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ez hamis bizonyságtevés. Aztán azt mondja a Biblia, hogy amit mondanak, megcselekedjétek, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert mondják és nem cselekszik. Ez a kereszténység átka lehet, ami a keresztény értékeket éppen a helytelen példaadás nyomán hihetetlen mértékig devalválja. Az íge ajtajának nem csak akkor kell megnyílni, amikor én prédikációra készülök. Ideális esetben akkor nyilván meg kell nyílnia. De én úgy gondolom, hogy az íge hirdetés ideje alatt is meg kell nyílnia. Mert nekünk fel kell sorakozni az íge által képviselt értékrend mögött, be kell fogadni az igazság szeretetét üdvösségünkre. Nem csak azért, mert félünk a téveigéstől, hanem azért, mert ez az üdvösség útja. Magamnak úgy levezettem, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, egészen rövid kis tőmondatokban. Azt mondja a Szentírás, az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem. Ebben nincsen különösebben sok elmélet. Egyetlen dolog, amit elméleti síkon János 3.16 fogalmaz meg, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen őben el ne vesszen. Ez egy törvényszerűség. De a személyes érintettség ebben nincs jelen. A személyes érintettség Pál apostol bizonyságtevésében olvasható, az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem. És miután én a szeretet elkötelezettjévé váltam, ebből következik az engedelmesség. Itt lép be a képbe az elmélet, ami egy keresztény ember esetében nem is elmélet, hanem elfogadom igaznak azt, és helyesnek azt, és követésre méltónak azt, amit az Isten képvisel, mert az, aki engem szeret, és ezt nyilvánvalóvá tette Krisztus odaadása által, nyilván a javamat akarja. Azt mondja a római levélben Pál, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Hát mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Tehát itt szó nincs arról, hogy valamiféle becsapottságról, vagy valamiféle megtévesztésről kelljen beszélni. Az Isten igazmondó, az Isten igaz és igazságot cselekszik. És tehát az én személyes életemben, az ő személyes szeretetének kinyilvánításával nagyon is világossá tette. Éppen ezért először az Isten engem szeret, ebből bizalom fakad, a bizalom jegyében pedig elfogadom igaznak azt, amit mond. Ez a sorrend nem fordítható meg. Nem indítható el úgy, hogy elfogadom az Isten szavát igaznak, ez intellektuális élmény, de ennek nem vagyok az elkötelezettje, ha az Isten szeretete nem érint meg engem. És lehet, hogy az íge sem tárul fel olyan mélységig, amilyen mélységig feltárulhatna, ha én személyes elkötelezettséget vállalnék. Ezért mondja Jézus, hogy valaki megismerheti az igazságról, hogy Istentől való vagy magamtól szólok, ha cselekedni akarja annak akaratát. A cselekedni akarás nélkül, a személyes elkötelezettség nélkül lehet, hogy megrekedek az igazság elméleti síkján. Éppen ezért, mert az igazság szeretetét kell befogadni, mert cselekedni akarom mindazt, amit Isten képviselt, mert én az Isten szeretetének elkötelezettjévé váltam. Én nekem fontos az, hogy viszont szeretettel, kedvében járjak annak, aki engem szeretett, és ezért keresem, mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, mert azt az értékrendet, ami a javamat szolgálja, és neki pedig örömet szerez annak cselekvése részemről, ez mindenképpen megjelenik fontossági sorrendek szempontjából az életemben. Hozzátenném azt a két igét is, amit a Biblia megfogalmaz, hogy az érzéki ember, a testi ember, az nem tud mit kezdeni az Isten akaratával. Hozzáteszi, hogy bolondságok néki az Isten szájából származó kijelentések, de azért, mert úgy tudja elhárítani ezeknek a kötelező érvényét, hogyha minősíti, ha ideológiát gyárt. És ezért mondja a Nikodémussal folytatott beszélgetésben Jézus, hogy ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ezért érzéki ember nem tud mit kezdeni az Isten dolgaival, és a római levélben pedig pontosan így hangzik a 8. fejezet 7. versében, egy ezzel tartalmilag teljes megegyezésben lévő gondolat, azt mondja a 8. fejezet 7. verse, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mi vagy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, mert nem is képes rá. Tehát ahhoz, hogy én elhárítsam magam az Isten szavának felelősségét, ezért nagyon sokféle kigondolás született. Advent történelmet is felvillantanék itt előttetek. 1950, ez egy bűvös szám a közösség életében. Megjelent egy Barnhouse és egy Martin nevű tudós páros, és azt vizsgálták az adventista egyház belső gondolatainak, tanainak és viszonyulásainak az ismeretét kutatva, hogy vajon megérdemli-e ez a mi egyházunk az egyház titulust. És olyan kritériumokat, elvárásokat fogalmaztak meg, amelyek nem minden esetben voltak jelen az egyház életében. De miután ácsingóztak az egyházi titulus elnyerésére, ezért a tanításokon igazítottak egy kicsit. És megjelent a testélétel kérdésének egy egészen újszerű megközelítése, ahol Krisztus Ádám elbukás előtti természetében jelent meg. A vizsgálati ítélet kérdéskörében is változtak a viszonyok, a lélek halhatatlansága területén is, és ennek az a következménye, hogy a közösségen belül az eszmei dolgok, a Biblia tanításának az összetartó erejét egyéb dolgokkal kellett pótolni, ami azért összetartja ezt a közösséget. De ha már tanítás szempontjából ez a közösség nem homogén, akkor kell valami, ami homogénné teszi. Adott esetben beléphet a képbe a szervezet, beléphet a képbe a vezetés, mindenek felett való elfogadása, és sok egyéb tényező, ami a közösségnek összetartó erőt nyújt. Ezek nagyon lerövidített gondolatok, ennél sokkal árnyaltabb ez, csak én úgy gondolom, hogy az igazság szeretetéhez képest ezek másodlagosak. Fontos a szervezet, fontos a vezetés, vezetők vezettek Izraelben, de a fontossági sorrend az igazság szeretete egyetemesen, egy közösségen belül. És a megtérésnek, a gondolkodásmód megváltozásának minden egyes esetben ezt kell kifejezésre juttatnia. Ezért jut el oda Pál apostol is, hogy Krisztus szeretetéről beszél, és nem akar másról tudni és beszélni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, akihez az igazság szeretete, mint elkötelező viszony fűzi. Ez az egyetlen megtartó erő. Ehhez képest minden pótcselekvés másodlagos tényező. Valami hiánypótló vagy hézagpótló szempont. Szeretnék egy kicsit düledező idézetet felolvasni, mert csak úgy írtam le valahonnan, és nem néztem meg az eredetiét. Ha csak meg nem szentelődünk az igazság által, és fel nem magasztaltatnak gondolataikban és jellemükben azok, akik vallják, hogy hisznek az igazságban, nem hisznek az igazságban, nem lesznek olyan kedvező helyzetben Isten előtt, mint a bűnös, akit soha fel nem világosítottak az igazság alapjairól. Szóval én úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, ha már itt a proféciák kérdését itt is firtatjuk, hogy a fontossági sorrendeknek a maguk helyére kellene kerülniük. Ami legfontosabb, az első helyre, és így tovább, és a legfontosabb dolog, amit súlykolnék újra, a legfontosabb dolog, amit Isten vala emberekre bízott, a jellemépítés. És ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint éppen ma. És itt nem az igazság elmélete, hanem az igazság szeretete a legfontosabb. És a megtérés azt jelenti, hogy én elváltozom az én elmém megújulása által, mert ez a gondolkodás volt megváltozása, és azt keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. És még egy rövid képletet engedjetek meg, hogy megfogalmazzak. Mi jellemzi a meg nem tért embert? Megszületett ebben a testben. És amikor az első emberpár a bűn útjára, az önzés útjára lépett, egy érdekes példát hallottam, ez a fiataloknak fog sokat mondani, az idősebbeknek, és nekem se annyit, mert hogy valaki ezt a hasonlatot mondta, hogy amikor az ember megszületik, akkor egy hardware-rel születik, és ehhez társult egy operációs rendszer. És ez pedig akkoriban az önzetlenség volt. Amikor belépett a világunkba a bűn, akkor az operációs rendszer az önzéssé változott, vagyis Sátán képmását hordozza az ember. És a megtérés pedig újra azt jelenti, hogy az önzetlenség, a krisztusi képmásra irányuló életfolytatás operációs rendszere lép az előbbi helyébe. A kettő együtt nem működik. Vagy az egyik, vagy a másik, kettő együtt nem. Ezért nem lehet két úrnak szolgálni. Ez ugye a Biblia nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy amikor én újjászületek, felülről születek, akkor a gondolkodásmódom megváltozik, és ennek rendelek alá mindent. Ez határozza meg a fontossági sorrendet. És ezért vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Na, visszatérve tehát akkor a hívő ember pedig hogyan épül fel? Van ez a természete, és van hozzá Krisztus gondolkodásmódja. És ezért mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy az az indulat, az eredetiben gondolkodásmód, metanója, az a gondolkodásmód legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Tehát van egy születési adottságunk, ez a természet, és a megtérés mennyei gondolkodásmódot társít hozzá bizalmi alapon. Mert az Isten fia szeretett engem, ezért az ő gondolkodásmódját készséggel befogadom, és így fog helyreállni az a képlet, amiben Krisztus győzött. Mert benne isteni gondolkodásmód volt, és a mi természetünk. És ennek a kettőnek az együttesében lehet győzni, ha valaki Istenbe kapaszkodik. Azt mondja a Korintus beliekhez írott első levél második fejezetében, hogy teljes súlyával érezzük ennek a gondolatnak az értékét. Bennetek a Krisztus értelme van. Mondja a hívő gyülekezet felé. Van ez a természetünk és a Krisztus gondolkodásmódja. Ez meghatározza az értékrendet. Meghatározza, hogy én az igazsághoz a bizalom táplálta szeretettel viszonyulok. és nekem fontos, hogy megismerjem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Mert abban akarok járni. Én igen gyönyörködöm az Isten szavában. Azt mondja a Zsoltárok könyve is, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Ez a Bibliához való helyes viszonyulás. És ez a fontossági sorrendeket is meghatározza. Akkor hazamenve nem teszem le a Bibliámat, és ülök le a tévé elé, mert ugye most kezdődik egy nagyon fontos sorozat, amit én ki nem hagynék, mondom csak úgy példakedvéért. Nagyon sok mindennel beértesíthető. Akkor az a legfontosabb, ami az Isten szeretetéből táplálkozva valóban az. Én, ha magam életére tekintek vissza, már sokszor említettem, valószínűleg én bekerültem egy gyülekezetbe, ahol hát sok idős testvér volt. De ezek az idős testvérek tele voltak szeretettel, és nem tudták, hogy hogyan fejezzék ki a jövevény iránt a szeretetüket, a megbecsülésüket, hogy végre bejött közénk egy fiatal ember, és minden bizonnyal itt szeretne meggyökerezni, és elhalmoztak engem mindenfélével. Nem javakkal, hanem előszedték a kis sárga lapokat, mert ugye akkoriban nem volt túlzottan sok irodalom, féltve őrzött kincseiket hozták el, ilyet, hogy Lisziász. Valami Erdős Renének a könyve, és a Krisztus korabeli zsidóság életéből bontakoztat ki egy történetet, de szerepelt benne Krisztus körülbelül egy fél oldalon keresztül. Hát én állítottal olvastam azt a fél oldalt, Adina levelei. Állítólag János apostolnak valamilyen apokrif iratformájában közreadott levelei. Valaki megírta, mit tudom, mint a 19. században, csak Jánosnak tulajdonította. És engem az is érdekelt. Azért érdekelt, mert volt benne Krisztusról valami. Hát akkor még ilyenről nem lehetett beszélni, hogy Jézus élete. Hát nem volt. Hát aranyárban mérték, amikor valaki a polcán, a könyvek mögött ott rejtegetve felcsillantott belőle valamit. Egyszer megszereztem, apámmal leírattam kézzel az egészet, kettős céllal. Lesz egy könyvem, amit apám nagyon szép kézírással készített, és miközben írja, ő is olvassa. És ez egyfajta bizonyságtevés is. Úgyhogy van egy kézírásos Jézus élete című könyvem, mert nekem nagyon fontos volt, hogy mindent megtudja Krisztusról. Én nem magam akarom ide példának állítani, mert korán sem vagyok az. De utalok arra, ami valószínűleg mindannyiunk életében egy nagyon féltve őrzött tapasztalatként él, az az bizonyos első szeretet. És azt mondja a Biblia, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, az Urat, akképpen járjatok is őben. Mert ez mindent a maga helyére tesz, a fontossági sorrendek is visszaalakulnak a normális kerékvágásba, és akkor az igazság szeretetét fogadjuk be üdvösségünkre. És nem lesz se tévejgés, se mellébeszélés, és minden a maga helyén lesz. Ami a legfontosabb, azt tartjuk majd annak, és azzal foglalkozunk, arányaiban is, a fontosságának megfelelően. Ha ehhez képest sok szükséges dolog megjelenik, és a fontossági sorrendek átrendeződnek, akkor jó, ha észbe kapunk. Mert nem cserélheti fel a legfontosabbat semmi. Ez pedig a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, a jellemépítés. Nem lehetek olyan, mint Teilhard de Chardin, aki azt mondta az egyik könyvében, nagyon sokat írt, hogy rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Ez kevés. Én egyedül Krisztusra bízhatom magam. Az ő szeretetétől elkötelezetten. Ez a megtartó erő. Ami nem ez, az nem a legfontosabb. És abban nincs megtartó erő. Az efféle egyéb fontossági sorrendekhez társul a téveigés ereje. És én örülnék, ha mindannyian megkímélnénk magunkat ettől. Mi a legfontosabb dolog? A jellemépítés. Hol tartunk? Engem szoktak ijesztegetni annak idején, mikor kicsi voltam, hogyha Krisztus eljönne most éjjel, akkor mi lenne veled? Hát én ettől nagyon féltem. Mert tudtam valahol a lelkem mélyén, hogy azt se tudom, hogy ki Krisztus, mert legalábbis a személyes tapasztalat szintjén. És emlékszem, egyszer február volt, nem ilyen szép idő, mint most, de betört valami meleg front, és dörgött és villámlott. Én úgy féltem gyerekként, hogy jaj, ez a világ vége, hogy mondtam, hogy már én jó leszek, szóval meg mindenfélét ígértem, de azt hiszem, hogy mi ennél jóval többet tudunk, nem? És az Isten nem a félelem lelkét adta nékünk. És félelemből engedelmeskedni nem értékes. Az Isten személyes szeretetének az elkötelezettsége alatti engedelmesség az visz örök életre, és ebben járjunk. Szívből kívánom mindannyiunknak. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük el közösen a 280-as ének első-második versszakát. 280-as ének első-második versszak. Aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy fontosak vagyunk neked, hiszen hosszan tűz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk, te hozzád térjünk, gondolkodásmódunk, értékrendünk megváltozzon a te szeretetteljes kérlelésed és ösztönző befolyásod hatására. Úgy szeretnénk megfelelni neked, Urunk Istenünk, és senki másnak. Úgy szeretnénk, hogyha te szeretetedben lenne akkora elkötelező erő, hogy mi teljes szívünkkel visszatérnénk hozzád a te akaratodhoz, és készséggel, a szeretet belső ösztönzésének erejével azt keresnénk, azt vizsgálnánk, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod, mert kedvedben szeretnénk járni, mert szeretnénk, hogyha Krisztus áldozata és a benne rejlő óriási ösztönző erő, a szeretet ereje belülünk is más embert formálna, hogy a te gondolataiddal és a veled való személyes közösségből fakadóan egyre inkább kiábrázolódna a te képmásod mindannyiunk életében. Tudjuk, hogy a te ihletett írásodban arra szólítasz fel bennünket, hogy tűzzük a mi célunkat magasra, miközben beérnénk középszerűséggel. Urunk, tudjuk, hogy a te országodra alkalmassá akarsz bennünket tenni. Az a vágyad, hogy mi azonosítsuk magunkat teljes mértékig, a menny értékrendjével, és ennek az lesz majd a következménye, ígéred, hogy ugyanarra a képmásra elváltozunk, a te fiad képmására, és fiak leszünk a szó legvalóságosabb értelmében, és egy gondolat erejéig sem férkőzhet majd hozzánk a gonosz, a mi döntésünk és a te elkötelező hatalmat hatására. Urunk, szeretnénk, hogyha felgyorsulna ez a gyógyulási folyamat, és mi megmutatnánk a kívülvaló embereknek, hogy a te evangéliumodnak tényleg van átalakító ereje. Nem vallásos formákat, dogmákat követünk, nem az igazsággal hadakozunk, hanem megmutatjuk azt, hogy milyen krisztusi életet élni, milyen az ő nyomdokaiban járni. Segíts ebben mindannyiunknak, kérünk. Amen.
Távozásul a megkezdett ének harmadik, negyedik verszakát énekeljük el közösen. 280-as ének harmadik, negyedik verszak.